Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Lavany Alex itt a stúdióban, az Intellex Communications ügyvezető partnere. Ha egy mondatot mondhat csak magáról, akkor mit mondana? Nagyon kíváncsi lennék. Olvastam az életrajzát, meg egy csomó cikket önről. De ha csak egy mondatot mondhat magáról, akkor hogy gyűjti össze legfontosabb információkat?
Mindenre készültem erre, nem? De akkor ezt most gyorsan rögtönzöm. Szóval, hogy talán abból indulnék ki, amit a leginkább szeretek és leginkább érdekel. Ez pedig a különböző kultúrák közötti közvetítés, vagy interkulturális kommunikáció, csak az annyira tudományosan hangzik. Szóval ez érdekel, a különböző kultúrák, a különböző népek történelme, szokásai, nyelvei.
Nézegettem, hogy hány nyelven beszél. Ez legalább 6, ugye? 6 vagy 7, valahogy így számoltam.
Nem, hát
össze.
Igazából, amikor meg szokták kérdezni, hogy hány nyelven beszélek, akkor azt mondom, hogy 2, mert ez az anyanyelven meg az
apanyelven
hívjuk ki. És van még néhány nyelv, amit jobban, rosszabban, jobban.
Na, azért mondta, jól mondtam én ezt.
Így van, teljesen jól
kijön a 6, nem?
Kijön a 6, igen.
Jó, és Gána és Magyarország, ugye?
Így van.
Jön össze az apanyelv meg az anyanyelv. Mióta él Magyarországon, születésénél fogva?
Itt születtem, igen.
Tehát magyar az anyanyelv akkor, és az apanyelv a gánai.
Angol.
Hát angol nyilván, igen, de a gánai. Nem tudom, van különbség?
A Gánában nagyon sok nyelv van, ugye Afrikában amúgy is jellemző, mivel a határok mesterségesen kerültek meghúzásra, hogy egy országon belül több nyelvet beszélnek, ahány törzs ott megtalálható. Gánában körülbelül 35 különböző nyelv van, és ezek nem csak nyelvjárások, hanem külön nyelvek, külön törzsek.
Egyszer majd beszélgessünk arra, hogy mennyire volt könnyű élete itt Magyarországon, jó? Gánai magyarként vagy magyar-gánaiként, mert erre kíváncsiak. De most beszélgessünk a nyelvekről. Valahogy nyilatkozta, hogy ahány nyelv, annyi gondolkodás, mód, ahányféle náció, annyiféle gondolkodás. Ezt azoknak nehéz elképzelni, akik csak egy vagy két nyelvet bírnak.
Igen, úgy gondolom, hogy a kulturálisan az egyik legmeghatározóbb tényező egy kultúra szempontjából az a nyelv. Tehát ez egy kulturális determináns. Másik nyelven beszélünk, vagy ha egy adott nyelven beszélünk, akkor többé-kevésbé egy adott módon gondolkodunk. Azok a sztereotípiák, hogy a németek ilyen, azért összefügg a nyelvvel.
Mint a színek, úgy képzeljem el a fejemben? Tehát mint a színek is különbözőek. Tehát akkor, ha most tudja, hogy egy tiszta magyar újságíróval beszélget, akkor könnyű, mert átállítja a fejében. Ugye most magyarul beszélgetünk, tudja, hogy az én gondolkodásmódom magyar, a nyelvem is anyanyelvem is magyar, de klassz lehet, hogy mikor átváltja valaki a hatból, szépen a fejében átvált egy másik fakra, azt mondja, most franciául, vagy nem tudom.
Ez így van. Úgy. Ha az ember egy másik nyelven kezd beszélni, akkor a szokásai is megváltoznak, a gesztusai, a mimikája adott esetben, de persze az is igaz, hogy minden embernél van egy ilyen lead language, egy vezérnyelv, ami mondjuk az anyanyelv, vagy az által leginkább beszélt nyelv, amin álmodik például, és azért ez meghatározza az alaphabitusát.
Akkor a Nürnbergi pert is hozzuk ide, jó? Mert hát erre nem gondoltam volna, hogy ez az egész ugye a tolmács, fordító, kommunikációs cég alapötlete, meg az egész szerelem abból a TV közvetítésből, vagy mozifilmből, vagy már könyvből fakad.
Így van, imádom a történelmet, nagyon kiskorom óta szeretem, a szenvedélyem, és láttam nagyon fiatalon egy dokumentumfilmet a Nürnbergi perről, és azt kell tudni, hogy az volt az első olyan esemény, ahol professzionálisan alkalmaztak szinkrontolmácsolást és szinkrontolmácsokat. Másképp ugyanis nem lehetett volna megoldani. Tehát gondoljuk bele, lehet látni a képeket, hogy hányan voltak a vádlottak padján, meg hány tanút hallgattak meg, és hogyha mindent négy különböző nyelven meg kellett volna tenni, akkor
a győztes hatalmaknak megfelelődött.
Győztes hatalmak, világos, tehát igen. Ugye angol-orosz-francia, vagy angol-francia-orosz, illetve németül, ami igen. A vádlottak nyelve volt, nem értek volna a végére. Egyszer korábban már egy rendezvényen alkalmaztak szinkrontolmácsolást, de a technikai feltételek még nem tették lehetővé, hogy megfelelően működjön, ahogy Nürnbergben működött. Na mindegy, és láttam ezt a képet, ami ez egy elhíresült kép, sok helyen lehet látni, amikor mutatják az akkori szinkrontolmácsokat, az egyik egy ilyen szarukeretes szemüveges úr, és akkor ezek a régi fajta fejhallgatók vannak rajtuk, és így elgondoltam, hogy igazából ezek a náci főbűnösök meg a bíráik nem is egymást hallják és egymással beszélnek, hanem a tolmácsokat.
Az origó, a lényeg, az a tolmács volt. Ahogy ő fordított, az úgy ment a másik.
Így van. Fejében. És hogy az jutott eszembe, hogy na, ők tényleg ott vannak a történelemben, és hogy milyen jó lenne egyszer, ha ez megadatna nekem, és akkor megadatott.
Hát meg, most már NATO-nak is, ugye jó sok éve hivatalos, hogy mondják, ez hivatalos tolmács?
Igen, igen, én nagyon sokáig, nem csak én, nyilván egy csomó más kollégám is, tolmácsoltunk, tolmácsolunk a NATO-ban is, és rengeteg olyan esemény, ez a főleg állami események, amikor az ember tényleg érzi, hogy na, most ott vagyok a történelemben. Persze egy kicsit oda kell figyelni, mert ilyet az ember nem érez magától, hanem ezt azért át kell gondolni, át kell érezni. Hogy...
Hát jó, meg ott azért a díszlet, meg a környezet, az hozza meg a szereplők, tehát hogy egy minisztert, miniszterelnököt, nem tudom, egy NATO főtitkát kell tolmácsolni, azért meghozza ezt a feelinget. Nem?
Persze csak akkor, amikor az ember ott van, akkor annyira minden idegszálával a munkájára koncentrál, hogy nem járja át ez az érzés. De aztán későbbiekben, igen, visszatekintve meg még azt is látja, hogy mennyire volt fontos az a történelmi helyzet.
Iszonyú fárasztó, beszélgettem már kollégáival, és azt is tudom, hogy ezt milyen könnyű rosszul csinálni. Hány paródia született arról, hogy ugye Forma 1, meg mit tudom én, tehát valami, igen, ez megvan mindenki. Szóval nagyon nehéz ezt jól csinálni.
Nehéz, és ha valami megkérdez egy szinkrontolmácsot, és azt mondja magának, hogy ő még nem fordított félre, nem tévedett,
hát
akkor, nem, akkor az nem létezik. Tehát vagy nagyon kezdő az illető, vagy annyira nincs ott a szeren, hogy nem vette észre.
Elég sűrűn váltják is őket, ugye? Egy ilyen komoly.
Azt szokták mondani ökölszabály szerint, hogy három olyan szakma van, ami annyira intenzív koncentrációt igényel, hogy 20-30 percenként váltanak. Légirányítók, kaszinóban a krupiék, illetve szupervájzorok és a szinkrontolmácsok. Mi 20-30 percenként váltjuk egymást, 20 perc a normál, de például az ENSZ-ben sok helyen 30 percenként váltanak, és általában két ember, az Európai Unióban például három kolléga ül a fülkében, az egyik aktívan tolmácsol, a másik jegyzetel segít neki, a harmadik pedig pihen. Legalábbis
felkészül,
igen, így igen. Van.
Van olyan nyelv, ami, én gondoltam most valami, de nem, hogy ha már NATO, ha már ENSZ, van olyan nyelv, ami most úgy jó lenne, ha meg lenne még a fejében, mert akkor olyan helyen is lenne, ami érdekelni, izgatná?
Van olyan nyelv, de nem elsősorban üzleti szempontból érdekelne, hogy akkor több lehetőségem lenne.
Hanem nem így gondoltam. Nem
például
így gondoltam.
A kínai szerintem az most egyre fontosabbá válik. Én éltem arab országban, és szégyen szemre nem tanultam meg arabul, ennek sok oka volt, még nagyon fiatal voltam, nem tetszett az a nyelv, vagy az éppen az a mikro környezet és kultúra, ahol éltünk, úgyhogy nem tettem erőfeszítéseket, utólag nagyon bánom.
Mert én az orosz mondtam volna, most az orosz az fontos nyelv.
Egyre fontosabb, tehát ugye régen hallottuk, az orosz tanárokat átképezték angol, meg német tanára, most...
Az elmúlt 20 évben gazdaságilag lett volna fontos, vagy 10 év, most politikailag fontos. Lavani Alex céget is csinált Magyarországon, hány éve már?
1998-ban jegyezték bele a céget, úgyhogy most már...
24-25, akkor mindjárt jubileum. És akkor ez a szerelem, ami ott a Nürnbergi per gondolata volt, meg ez a gondolkodásmód, meg ez a sok nyelv ismert, ez most mind bele tudott menni, ugye, ebbe a hivatásba, ebbe a cégbe?
Bele tudott menni a cégbe, a hivatásba abban az értelemben nem, hogy én leginkább angol és magyarul tolmácsolok. Régebben tolmácsoltam franciát is, de egyre kevesebbet, és ugye az ember egyre kevesebbet csinálja, egyre jobban elmarad mondjuk az angol és magyar tudásától, egyre kevésbé vállal, és akkor ez egy ilyen ördögi kör, vagy negatív spirál.
És a franciát azt most ajánlaná, ha a gyereke mondjuk 6-8 éves lenne, és nyelvet kéne valahol választani. Én keresztül mentem ezzel, meg nyilván sok hallgató is. És akkor mondanak mindenfélét, ugye, hogy hát kínai, amit ön is mondott, vagy azt mondják, hogy az angol meg természetes. A franciára mit mondanak? Mást mondtak szerintem 20 éve, én úgy érzékelem, meg más most.
Pontosan ugyanezen mentünk keresztül a gyerekeinkkel, és én a franciát és az olaszt pártoltam, végül is ezt választották, de volt róla szó, hogy ha a felvételi nem úgy sikerül, akkor lehet, hogy csak németes csoportba tudtak volna bekerülni, vagy oroszos csoportba, és mondtam, hogy nagyon jó, higgyék el, hogy nincs jó nyelv, meg rossz nyelv. Hiszen nem biztos, hogy ő ebből akar megélni, és ha ebből akar megélni, akkor sem lehet most tudni, hogy majd, amikor a munkaerőpiacra eljut, akkor ezek hogy alakul.
Igen, hogy fontos nyelv, azt akartam, hogy nem is jó, ezt én nem értek hozzá, de hogy fontos nyelve mondjuk, akár gazdaságilag, vagy éppen politikailag, vagy pedig egyszerűen az ember gondolkodás módját, a kulturális affinitását, érzékenységét bővít, az, hogy mondjuk az olaszt megtanulja nyilván.
Érdekes egyébként nagyon, amit kérdez, mert ugye nem olyan nagyon régen még a diplomácia nyelve a francia volt. Most már senki Na és senki, ez kicsit túlzás. De nyilván most már az angol vált a világ lingva frankájával, hogy ezzel a képzavarral éljek. A francia szép, nekem tetszik. Az olasz és a spanyol is nagyon tetszik. A mentalitás nagyon közel áll hozzám. Valószínűleg azért nem tanultam meg azokat a nyelveket, amikre lett volna lehetőségem, és mégsem tanultam meg, mert a mentalitás nem annyira állt hozzám közel. Lányaim olasz és franciát.
Én még azt is hallottam, hogy francia vagy német cégeknél a hivatalos nyelv már az angol, nemzetközi cégeknél. Tehát váltottak. Tehát ez valami óriá, 20 év után meg 30 év, itt is volt olyan Magyarország, itt a Váci után a hatalmas német cég, ami váltott.
És óriási. Pont úgy van egyébként, bocsánat, ahogy mondja, mert ezelőtt mondjuk 10 évvel, de 20 évvel aztán pláne egy konferencián egy francia anyanyelvű, tehát mondjuk francia belga, vagy francia kanadai nem angolul szólalt meg, hanem franciául, tudatosan. Ez megváltozott, ott is elindult ez az erjedés, úgyhogy most már ők is francia, vagy ők is angolul beszélnek sokszor konferenciákon, ami nem mindig olyan nagyon jó. Vannak olyan nyelvek, amelyek, akik például, hogyha angolul megtanulnak, az nem pont olyan lesz. Nagyon sok ázsiai anyanyelv ilyen. Afrikai angol is nagyon sok olyan, amit nehéz megérteni, hogyha valaki csak brit angolt beszél.
Igen, azt mondták, hogy rigócai angol. Na, az Interlex az, amikor létrehozta, ugye 900, 98, már 25 éve, igen. Már az ember elszokott ezt így mondja. Akkor mi volt a cél, az első leges cél, mivel foglalkoztak, és hova jutottak a 24-25 év alatt?
Nem félek, nem szégyellem bevallani, de ez úgy történt, hogy akkor én már tolmácsoltam, és egyre több tolmács megbízásom lett, és egyre több munkám lett, és egész egyszerűen nem volt időm és kedvem az adminisztrációval foglalkozni, úgyhogy az első gondolat csak az volt, hogy felveszek egy titkárnőt, aki... a számlázást, az egyeztetéseket intézi, és hát ez az egész dolog, ez generál ilyen önmagát gerjesztő folyamatként, aztán nagyon hamar egy cégben csúcsosodott ki.
Meg hát ez azért is, hogyha 20-30 percet lehet koncentrálni, akkor van egy 3-4 órás tárgyalás, akkor az minimum, hogy akkor két embernek ott, ahogy ön mondta meg, vagy háromnak ott kell lenni. Igen. Tehát ez önmagát is bővíti.
Abszolút, és egyébként tényleg annyira fizikailag is fárasztó a tolmácsolás, hiába szellemi munka, és annyira le tud fáradni az ember egy szinkron tolmácsolási nap végére, hogy nincs kedve számlákkal foglalkozni.
De szervezni a következő, meg hát telefonokat fölvenni közöleg.
És egyébként nem is családbarát foglalkozás a szinkron tolmácsolás.
Jó, hogy ezt mondjam, mert megilágoztam volna csak egy fél perc, hogy ez férfi vagy női szakma inkább. A nők jobban bírják, szerintem ők több dologra tudnak figyelni, mondják is róluk, de ez férfi vagy női?
Hát mondják, én ezekkel csínyen bánok, mindig azt szoktam mondani, mert ti férfiak nem látok annyi szint, ez nem igaz, a nők szerintem ugyanannyi szint látnak, csak sokkal több elnevezést kitalálnak rá.
Ja, ugyanannyi a szint, csak színe, ja, így színesebb.
Csau színű, meg pesgő, de visszatérve a kérdésére. Ez a szakma is alaposan elnőjesedett, még a szocializmusban sokkal több tolmácsnő volt, mint tolmács kolléga. Már a picit kiegyenlítettebb, de szerintem még mindig több kolléga nőm van, mint kollégám.
És kik csinálják jobban, vajon meg lehet azt mondani? Vagy ez butaság a kérdés?
Nem, teljesen jó a kérdés, szerintem nem lehet butaságot kérdezni. Nem gondolkodtam még el rajta, nem tudnám megmondani. Én tendenciát nem vélek felfedezni, hogy általában jobban különök, vagy általában nem, csak egyének között van különbség, nem a nemek között.
Milyen megrendelések vannak? És ezek hogy változtak itt az elmúlt időszakban?
Hű, igen, ez is nehéz kérdés. Én nagyon sokat dolgoztam és dolgozom nemzetközi szervezeteknek, illetve kormány szerveknek, tehát közigazgatás, államigazgatás, költségvetési szervek. Egyrészt azért, mert ugye például a diplomácia az egy állami feladat. Ez az egyik nagy kör, nemzetközi szervezetek, legyen az Európai Unió, NATO, ENSZ, miniszterelnökség, illetve tehát kormányszervek, vagy miniszterelnökség, különböző minisztériumok, illetve háttérintézményeik. A másik nagy kör az a multinacionális cégek.
Van egy privát kör is, nem? Hogy fogalmazok?
Az a minden más egyben, és ez a minden más egyben, ami lehet egy kis KFT vagy BTE, tehát egy hazai cég, ami mondjuk külföldi piacra lép ki. Lehet, régen volt az, amikor mondjuk valaki a, nem tudom, Amerikába szakadt rokonainak akart írni, és akkor azt lefordítatta. Ma már ilyen rég nincs természetesen. És a szakma nagyon-nagyon változik, mint egy csomó más szakma. A mesterséges intelligencia megjelenése, a különböző fordítóprogramok elterjedése és egyre magasabb színvonala alapvetően kihat a szakmára. nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a vége. Én azt gondolom, hogy a tolmácsolásnak marad egy szegmens, ami emberes lesz, hogy így fogalmazom.
Igen, mert egyébként a mesterséges intelligencia piszkosul beteszi oda is a lábát, ugyanúgy, mint a zeneszerzésben, ha majd egy stúdióban ülünk, akár a zeneszerzésre gondolok, akár, hogy valóban fölveszek egy szemüveget, és akkor anyanyelvi szinten fordítja azt, hogy most már ez előbb-utóbb hozzáférhető. De mégis marad egy privát szegmens, olyan hely, ahol kell a személyes.
Szerintem igen, például a protokoll és delegációs tolmácsolás, ami nálam egy külön kategória. A protokoll egyik ismérve az állami protokollról beszélek most, hogy többet adunk a vendégnek, mint ami feltétlenül kell. Ha megnézünk egy terített asztalt, ha megnézünk egy berendezett termet, ha megnézünk egy fogadást, mindig többet adok. Az emberes tolmácsolás, az mindig több, mint egy gépi tolmácsolás. Nem biztos, hogy jobb, egyébként szerintem igen, de nem biztos, hogy jobb, de akkor is ugyanolyan, mint hogyha én egy ügyfélszolgálatot felhívok, sokkal jobban szeretek emberrel beszélni, mint géppel, még akkor is, ha az esetleg pontosabb és precízebb most már, amit nem hiszem.
Vagy mint egy recepció, igen, tehát hogy most egy mesterséget, egy robot van ott, és az...
Pontosan, hogy mondja, a szállodákban már pontosan, van egy csomó.
Igen, tehát a mosoly, meg sok minden más, meg gesztus, meg hang. Nyilván sokan ragaszkodnak is önhöz, ugye ennyi év után, tehát most akár NATO, akár ENSZ, nem tudom, vagy miniszterelnökség, miniszter. Tehát nyilván vannak olyan helyzetek, igen, ahol azt mondják, hogy hát ez a Forma 1, meg az autóversenyt, itt azért van király kategória nyilván.
Pontosan, de én azért nem mennék oda, hogy azt mondanám, hogy bármelyikünk király kategória, de valóban annyira személyes és személyhez kötődő ez a szakma, hogy csomó kollégám, nagyon sok kollégámnak vannak olyan megrendelő, akik hozzá ragaszkodnak, mert ez nem csak arról szól, hogy kinek milyen a tudása, és nem elsősorban nyelvtudásról beszélek, mert azok adottnak kell lenni, hanem a tolmácsolási tudása és színvonala. Nem ez az elsődleges feltétlenül, hanem az, hogy ha például personális tolmácsolásról van szó, akkor hogyan jön ki a tolmácsolt személy és a tolmács egymással. Mennyire érzik jól magukat egymás közelben, mennyire tudja előre már.
Mennyire működik a kémia.
Pontosan.
Nem?
Pont ahogy mondja, ez erről szól. Én tolmácsoltam olyan miniszternek, akinél tudtam, hogy mikor fog megállni, tudtam, hogy hogyan fog fogalmazni.
Tudja a fordulatait.
Pontosan. És ugyanúgy járt az agya, vagy ugyanúgy járt az én agyam, mint az övé. Ez nagyban megkönnyíti a tolmácsolást, akkor lehet nagyon jó teljesítményt nyújtani. És van olyan, aki meg egész másképp gondolkodik, egész másképp fogalmaz, az sokkal munkaigényesebb és sokkal nagyobb energiabevitelt kíván, és nem biztos, hogy olyan jó lesz hallgatni, mint az előző.
Igen, ez olyan gasztronómia. Tehát lehet valami nagyon szép, de az íze sem mindegy, ugye? Tehát az, hogy milyen jó hallgatni, ahogy önt hallgatom munka közben, de egyébként a másik sokkal fontosabb dolog valószínűleg az, hogy azt a gondolati készletet adja át, azt az üzenetet adja át, teljesen hitelesen a másik félnek.
Teljesen rátapintott, nagyon igaza van. Egy bizonyos szintig, azt mondom, hogy egy bizonyos színvonal fölött, és az állami szférában ez alatti személy nem nagyon kerülhet be, mert ott azért listákról dolgoznak, akik már bizonyítottak. Egy bizonyos szint fölött már sokkal fontosabb, hogy mennyire jó hallgatni. Gondoljon egy olyan konferenciát, ahol 4-5 órát ülnek, mondjuk 1,5-2-3 órás etapokban a résztvevők, fején egy fejhallgató úgy, mint önnek, és folyamatosan hallgat egy duruzsolást. Ha az ember az anyanyelvén fejhallgató nélkül hallgat egy szakmai előadást vagy konferenciát, az is elég fárasztó.
Igen.
Hát még hogyha...
Nyom is a fejhallgató.
Kéne, és a fejhallgató az egy gépi igen. hang.
Hangos, halk, jó, nem igen. jó.
Igen. És azért mondom, hogy bizonyos szint fölött, mert ezen a szinten már nincs nagy különbség a tolmácsok között a tekintetben, hogy a lényeg átmegye. Tehát egy ilyen 95-97-98% 100 az értelemszerűen nem tud átmenni. 98% átmegy. Az egyiknél mondjuk csak 94, a másiknál 98, az olyan kevés különbség, ami az értelmet nem módosítja, viszont az, hogy elveszti a hallgatóság figyelmét, azt meghatározza az, hogy kellemes-e, jó-e hallgatni azt, akit hallgatok.
Az Andy Vajna temetésén is, ugye, dolgozott.
Igen.
És biztos, hogy vannak ilyen jellegű dolgok is, és a Schwarzeneggert fordította nekünk. Tony Curtis halála előtti utolsó interjú a Duna TV-ben. Szóval biztos vannak azért ilyen jellegű dolgok, és azért ez is lehet, sőt, ez lehet érdekes, meg izgalmas, mint valóban egy ilyen 6 órás konferencia, ez piszok nehéz, de hát abban azért olyan volt már az ön életében 2530. Van olyan kedven? Van olyan dolog, amit nagyon szívesen csinált, vagy amit csinálna még?
Nagyon nehéz volt Tony Curtis-t és Schwarzeneggert is tolmácsolni. Nem azért, amit mondtak, és ahogy mondták, egyébként Arnold Schwarzenegger meglepően jól ad elő, fejből tartotta a beszédét. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni is, tolmácsolni is jó volt. A nehézséget ilyenkor a filmcímek jelentik. Mert ugye a Rambo, az Rambo, De például a vörös zsaru, az már az... red heat angolul, ugye egész más is. Az ember automatikusan nyelvi megfeleltetésről szól, a tolmácsolás és a fordítás, automatikusan fordítaná a szavakat, vagy például Tony Curtisről beszéltünk, ugye minden lében két kanál. Hát ez angolul the persuaders. Na most ezt az ember vagy tudja, vagy nem tudja, mert hogyha nem tudja, soha nem fog rájönni. És ez a nehéz, nyilván átnézi az ember a filmográfiát, és így tovább. De hogy pont
vajon
akkor
melyik előjön-e? Az, melyik az, igen.
Pont akkor beugrik-e ezek nehezek, hogy van-e olyan, amit szívesen csinálnék, ugye ez két dolog lehet alapvetően, van-e olyan személy, akit szívesen tolmácsolnék, illetve van-e olyan esemény, ahol ott lennék, igen. Eseményben nincs. Nekem abban azt hiszem, hogy úgy, ha ugyanezeket kapom még, azt köszönöm szépen, az nagyon érdekes, izgalmas és nagyon jó. Nincs olyan, amire vágynék. Ami személyt illeti, ott biztos, hogy lenne. Azt nem tudom még, hogy ki, mert hogy nem fogalmazódott így meg bennem, de azt el tudom mondani, hogy ki volt az, aki a legnagyobb hatással volt rám, amikor tolmácsoltam. A Dalai Láma volt, és az az érdekes, hogy meg nem voltak prekoncepcióim, azt gondoltam, hogy ő is pont olyan ember, mint bárki más, nyilván többet tud, és így tovább, és így tovább, és egész egyszerűen olyan kisugárzása, aurája volt, hogy nem tudtam magam a hatása alól kivonni. Nagyon jó volt.
Milyen érdekes a prekoncepció, nekem a Schwarzeneggerin jutott eszembe, hogy ugye végülis az volt önben, kellemesen csalódott, meglepődött, hogy milyen érdekes, hogy ezt is kint kell hagyni. Abszolút. Leülünk, beszélgetünk, mindenkivel van prekoncepció. De hát itt hihetetlen lesz,
ki kell. Igen. És azért érdekes, mert ugye Schwarzenegger tekintetében, akit eddig csak filmekben láttunk, nem tudom, hogy magánemberként, amikor egy barátja temetésén beszél, akkor ugye ilyet még nem láttunk filmben. Nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt. És ott is előjöttek interkulturális különbségek, ha már így erről beszélünk. Ez egy temetés volt, nálunk az állami szervek képviselői, nem állami szervek képviselői is, mind azt a kulturális vonalat követték, ami nálunk szokás. Szomorúak voltunk, elmondtuk.
Feketébe voltunk.
Így van, Schwarzenegger viszont vicces dolgokat is elmondott. Azt elemenítette fel, hogy milyen jó volt, milyen tréfákat, milyen vicces helyzetekben voltak Andy Vajnával. A mi kultúránkban ez egy picit idegen, de hogy sokkal jobb volt. Az ő beszéde volt az utolsó, és úgy felszabadított mindenkit. És szerintem Andy Vajna azt akarta volna, hogy így emlékeznek rá, ne sírva.
Ilyen színvonalon, ilyen módon, ahogy ön űzi ezt a hivatást, hogyan talál kollégát? Hogyan választ kollégát Magyarországról?
Szerintem nagyon jó és nagyon felkészült tolmácsaink vannak. Vannak olyan kollégák, akikkel nagyon régóta dolgozom, és tudom, hogy verhetetlenül magas színvonalat hoznak, és tökéletesek. Ha ráírnak, akkor ők, és egyre többet foglalkozom fiatal kollégák.
Mentorálással?
Igen, azért mondom ezt nehezen, mert ez inkább ilyen kócsolás, vagy inkább gondolatokat cserélünk egymással, én ugyanannyit tanulok tőlük, mint adott esetben ők tőlem, vagy még többet, amit mindig meg szoktak kérdőjelezni, és nem hisznek el, de én tudom, hogy így van. Nagyon jó velük dolgozni, más stílus, más gondolkodás, más generáció. Most van 7-8 ilyen kollégám, akikkel egy ilyen kört alkotunk, és imádom őket.
Én megörülök, hogy itt volt nálunk, jöjjön máskor, Lavany Alex volt itt a stúdióban, az Interlex Communications ügyvezető partnere.
Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm. Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.